kívánok, Faragó Judit vagyok, a Csütörtöki Nő, ez a Kalap című műsor, Madár Tamással köszöntöm Önöket. Vendégem, az első vendégem Földes Péter már itt toporog az előtérben, még egy kis türelmüket kérem. Mindenek előtt el kell magyaráznom az új címet, mert hogy új címem van, mégpedig az, hogy Kalap. Javasolta a Csütörtök délelőtt címének Fodor János a főszerkesztő. Az olyan elegáns és nőc is. Jó, mondtam, címadásban amúgy sem vagyok erős, igaz, nőciségben sem, éppen ezért jó ez a Kalap cím. Mert hogy nekem a Kalapról még véletlenül sem az epsomi derbi vagy a brit királyi esküvők méltán híres csodái jutnak eszembe. Azokat vásári látványosságként néha megbámulom, főleg azt, hogy miért nem esik le a nők fejéről, hogy nem röhögik szét magukat, amikor egymáson látják a tüllekből, tollakból, virágokból, gyümölcsökből, szalagokból és gyöngyökből épített izéket, amiket nem is néznék kalapnak, hanem a fejükre lenne szerelve. A kalap nekem roppant férfias dolog. Ki hordja a kalapot? Teszem fel a gender kérdést. A kalapok csak a régi amerikai filmek szereplői. Ezeket is szeretem, minden férfi kalapot hordott, és nem csak kabáthoz rossz időben. Szerettem a gangster kalapokat, mélyen szembehúzva, az elegáns puha kalapokat, kis és széles karimával, és szerettem Humphrey Bogart kalapjait, de nagyon. Életem egyetlen kalapja egy róla elnevezett darab volt, én neveztem el, amit a Pozsonyi úton vettem egy öreg kalapostól, aki még készített ilyet. Isten ilyen nézett ki a szürke trencskommal és fekete cipővel, no meg azzal a roppant előnyös félárnyékkal, amit az arcomra vetett. Még megvan, csak a férjem hordja. Elszerette tőlem. A szürke trencskomm már rég nyugdíjba vonult, és nekem most már a teljes árnyék előnyös. Kalap élményem volt még egy igazi Stanton kalap, az igazi dobozával, amely Alföldi Róbert Nemzeti Színházbeli igazgatói irodájának egyik ékességét képezte, úgyis, mint premier ajándék, talán Bodrogi Gyulától. Ha már színészet. Egyszer megcsodálhattam Hegedűs D. Géza bámulatosan lendületes és elegáns valódi Panama kalapját, amelyet szerepből hozott el egy civil eseményre, annyira tetszett neki. De ne legyek igazságtalan. Néha azért vannak igazi és praktikus női kalapok is. Ritkán látott barátnőm vékony magas nő jelent meg egyszer egy homokszínű, erősen félrecsapott széles karimájúban. Sportosan öltöző nem éppen kalapos fazon volt világ életében, meg is döbbentem a látványon. De megmagyarázta. Ebben mindent el tudok intézni. Értettem.
Lettem volna valaki más, de más az valaki más lett. Hát a szerencsét keserűség megbendiktálta belém akkor az élet. Hát egy bolcsotanár nem engedtem meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit mégis kérdezek. Mondd, mi lesz velem, ha halkabban szól a rock and roll. Mondd, mi lesz velem, ha elfáradtál a dalomtól.
Formát lassan a két kezemből, az olajos földre húlt. Mikor először hallottam igazán szólni, az ezüstös hasbút. És ha semmi más nem érdekel, csak a zene, a zene, a zene. És most azt játszom, amit én akarok, de kalapálni már régen tudok. Hát hé,
mondd, mi lesz velem, a gitár a kezemből. Hey! Mondd, mi lesz velem, ha elfáradtál a zenétől.
Én éltem úgy, hogy te is éltél, mikor gyerekek voltunk még. S aztán oldalban vágtam,
ideje már, hogy komolyabb ember légy.
Hát megráztam magam és játszani kezdtem, hogy ne legyen velem gond. De azóta is csak gondolkodom, csak azon, csak azon, csak azon, csak azon. Hey! Mondd, mi lesz velem, ha kihullott a gitár a kezemből. Hey! Mondd, mi lesz velem, ha elfáradtál a zenétől. Oh-oh! kosár a kezemből.
Hey, mond, mi lesz velem, ha elfáradtál a zenémtől?
Hey, mond, mi lesz velem, ha halkabban szól a rock and roll?
Hey,
mond, mi lesz velem, ha nem kapsz semmit a dalomtól?
Hey,
mond, mi lesz velem, ha kiugrott a gitár a kezemből?
Hey,
mond, mi lesz velem, ha elfáradtál a zenémtől?
Napot, Ajknes Szilárdot vagyok.
Üdvözlöm, Faragó Judit. Tényleg derűs napunk lesz?
Nem.
Nem.
Nem, hát ilyen derengő most pillanatnyilag, és hát itt nem is várható ehhez képest változás.
Hát ez szomorú, tegnap olyan szépen sütött a nap.
Hol?
Itt, Budapesten. Gyönyörű volt.
Aha.
Tényleg? Na, meglepő információt közöttem, de ez sajnos a múltra vonatkozik. És este megint olyan köd lesz, mint tegnap volt?
Hát most is van valami, ott ahol kinéz az ablakon, az biztos, hogy látja. És hát ilyen derengő idő van pillanatilag, és a legvalószínűbb, hogy marad is ilyen derengő. Ez hát ez nem az...
És hány fokot mond, Szilárd?
Ja, Isten, miket kérdez? Hány fokot?
Lesz 8?
8? Hát nézzük meg, hogy jaj. Várható ezek szerint, mert nézte, ez várható, hogy legyen ma.
Jó, köszönjük szépen. Én nagyon bízom, és én az optimista változat mellett állok, és csak remélhetem, hogy ez be is válik. Köszönöm szépen, Szilárd, minden jót, magának is derűs napot.
Derűset.
Ha kényelmetlen, én már nem várom. Csak annyit kérek tőled, ha érted, ne vágj ki minden fát. Legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Hogy magad alatt vágod, egyszer majd
Vendégem Földes Péter, író, újságíró, szerkesztő, blogger, hát még azt is mondanám, hogy ex-zenész, bár annak idején a Neoprimitív együttesben jobbára írógépen játszottál. Megdöbbenve konstatáltad, hogy készültem belőled, én csak megnéztem a Wikipédia jegyzéket, és azt mondtad, hogy nagyjából jó, de némi korrekció szükséges, akkor azt most tegyük meg.
Hát egyfelől, ha jól emlékszem, régen néztem meg a Wikipédiát, feleségem nem restaurátor, azt hiszem az van
igen,
benne, a papája volt restaurátor.
Grafikus festőművész.
Grafikus karikaturista, igen. Egyébként pedig a felsorolás, amit a velem kapcsolatban említettél, az nagyjából az is stimmel. Én nem tartom magam írónak annak ellenére, hogy...
10 könyved van, Péter.
Igen, megjelentek sok könyvem. Én szerintem az író az, aki regényeket tud dűni, ráadásul jó regényeket, úgyhogy én írónak Parti Nagy Lajos szoktam nevezni, Eszterházi Pétert, Nádas Pétert, Spíró Györgyöt. Ez nem szerintelenség, vagy álszerénység a részemről, mert tényleg megjelent 10 könyvem, sőt, még azt is gondolom, hogy nagyon sok olyan embernél jobb könyveket tudnék írni, akik írónak mondják magukat, de ezzel együtt nem tartom magam írónak.
2005-ben jelent meg az utolsó köteted, ezt valahogy abba hagytad, most nem érzel egy kis késztetést, hogy kell egy
2008-ban is megjelent egy
igen?
másik.
Na, igen, erről még nem tud a Wikipédia.
Igen, az a Wikipédia az
megérse. De szégyellem.
A forradalmár hasmenése az is a publicisztikáimból egy válogatás volt, és aztán szerettem volna még 2010-ben is megjelentetni egy hasonló könyvet, de valahogy senki nem volt rá vevő. akkor már talán volt egy kis félelem ebben az országban, hogy rögtön a lényegre térjek, bár nem tudom, hogy miről akarunk beszélni, és végül is aztán egy darabig próbálkoztam, hogy kiadják, és utána végül nem erőltettem a dolgot.
Feladtad. A te munkásságodban, hogy ilyen fellengzős kifejezést használják, szóval az életművedben, ugye még fellengzősebben, nagy szerepet játszott a humor mindig. Én egész fiatal korodban, talán még egyetemista is voltál akkor, amikor megismerkedtünk. Ludas Matyi, Új Ludas, még a Kurírba is a humor, és akkor egyszer csak úgy elfogyott, vagy más érdeklődésed támadt?
Nem. Én mindig is úgy tartottam, hogy szóval én dolgoztam, ahogy mondtad, humoros lapoknál. 10 évig dolgoztam a Ludas Matyinál, ami még a Nagy Ludas Matyinál, ahol Árkus József volt a főszerkesztő, Peterdi Pál, Mikek György, Somogyi Pali, és olyan karikaturisták dolgoztak, mint a Sajdik Feri, Brenner, Lehó. Tehát csupa nagy ember közé keveredtem, mondhatom azt. És utána 7 évig a Kurírnál szerkesztettem a Kurír elefántot, ami meg egy nagyon ismert és nagyon népszerű, most nem a minőségét próbálom, mert nem az én tisztem megítélni, de nagyon szerették az emberek, egy szatirikus hetilap volt. Tehát a humor körül fordult a dolog, de én mindig úgy fogalmaztam meg, hogy én nem tartottam magam humoristának, a humorista az, akivel mindenki viccel, akitől mindenki elvárja, hogy vicces legyen, és igazából talán még emlékszel, társaságokban nem én szoktam a legviccesebb lenni, én inkább olyan közírónak tartom magam most is, aki tud humorosan írni.
Hát olyan jó fanyar humorod volt, meg voltak figuráid, hát igen. Az én emlékezetemben Csámcsogi néni az egy életre megmarad, meg a házmester lelkületű szomszédasszony, szóval voltak ilyen figurák, de...
Nem akarom letagadni a humoros vonalatot, olyan annyira nem, hogy a Neoprimitív nevű zenekar, amit te nyilván nagyon jól ismersz.
Hát hogy nem.
És működött,
most puskázom a Wikipédiától, ez 5 évig, nem, tovább, 78-tól 83-ig.
Hát a Neoprimitív sokkal tovább volt, gyakorlatilag most is van, csak mostanában nem lépünk fel. De összejárunk, próbálunk, nem tudom miért, mert nem lépünk fel, de valóban 83-ig minden évben készült egy új műsor.
Igen, és ezt a közgázon adtátok elő, mert ezért ez egy...
Általában a közgáz bolyabbá jár, miután a legtöbben a közgázon végeztünk.
Igen. De azért te még kirándultál később a bölcsészkarra is, mert szociológiát is elvégezted.
Hát igen, igen.
Nem volt elég a közgáz? Miért kellett a szociológia?
Micsoda, bocs, hogy...
Miért kellett a szociológia?
Engem érdekelt a szociológia, és akkor már a Ludas Matyinál dolgoztam, a humor is érdekelt, és úgy gondoltam, hogy talán jobb lesz nekem, szóval érdekelt a humornak az elmélete, hogy mi van mögötte. Úgyhogy a szociológián a diplomamunkámat Komikum és közélet címmel írtam, mert a közéleti humor érdekelt mindig, és... Végül is aztán, mire befejeztem a szociológiát, és tényleg sok minden jót is tanultam, de közben rájöttem arra, hogy igaz az a régi mondás, hogy nem magyarázni kell a dolgokat, hanem csinálni.
És addigra jól el is ment a kedved tőle. Addigra már
nem
nagyon.
Én szociológus lenni.
De a humortól.
Hát nem ment el. Olyannyira nem, hogy ezek a publicisztikáimban egyfelől van egy kis, gyakran egy kis irónia, másfelől körülbelül minden 20. az körülbelül kifejezetten humorra van véve, tehát, de általában nem ez a jellemző valóban.
Hát nem. Most megmondom neked, hogy miért hívtalak meg vendégségbe. Én naponta kaptam tőled azokat a publicisztikákat, amelyeket a blogodon jelentettél meg itt és
csapásoknak
most.
Csapásoknak nevezem egyébként.
Hogyan?
Csapásoknak.
Csapások. Igen, szigorúan beszámozva.
Csapások a művelt emberiségre.
És egyszer csak nem kaptam, és mondom, te jó ég a földes, abba hagytad. Kérdezett, hogy nem, hanem egy kis technikai malőr, én hozzám nem jutott el, de most már biztos most el fog jutni helyes. Na most én nem ellenőriztem, hogy minden 20. a humor megjelenik, fölcsillan, esetleg dominálja is az anyagot. Én nekem nem volt ez az érzésem. Ezek közéleti publicisztikák. Ellenben az az érzésem, hogy ami téged azelőtt sose jellemzett, hogy dühös vagy. Nem?
biztosan dühös vagyok, de én világéletemben elég jól tudtam magam kontrollálni. Tehát hát végül is, amikor lehet, hogy néha, amikor olyannak tűnik, hogy dühös dolgokat írok, azokat sem dühből írom. Sőt, én a legtöbb esetben nem is szoktam azonnal írni. Várok egy napot, éppen amiatt, hogy leülepedjenek bennem a dolgok, és általában rám inkább ez jellemző, hogy
hát egyébként minden mesterre ez, amikor én a pályára kerültem, volt egy-két kitűnő kollega, aki tanítgatott, az egyik első tudás, amit megkaptam, hogy dűből sose írjak azonnal, azt nem szabad.
Mert
az
igen, én igyekszem nem indulatból írni, azzal együtt, hogy nyilvánvaló, az egész társadalomnak az ingerküszöbe emelkedik, nyilván az enyém is emelkedik, és mindenki...
Muszáj átlépni.
Igen, de... Érdekes módon, amit kérdezel, hogy én most pont ugye megy ez a 888 botrány. Szóval nekem eszembe nem jutott, én azt gondolom magamról, és mások is ezt mondják, hogy a publicisztikáim azok nagyon kemények. Én mindig azt gondoltam, hogy érdekesen és harsányan kell írni, de a harsányság alatt nem az olcsosságot értem, és még amikor az Elefántot szerkesztettem, ami... Azt magamban úgy fogalmaztam meg, hogy végtelenül szemtelen volt és harsány volt, de soha nem volt ordas. Voltak olyan tabu témák, amiket senki nem mondott nekünk, de mi magunk szerkesztők, mert a Krenner Pista barátommal, karikaturista barátommal csináltuk, úgymond magunk elé kitűztünk, senkinek a betegségével nem vicceltünk, a vallásával, a nemi identitásával. Viszont minden mással igen. Minden mással végtelenül.
Ha véletlen akadna olyan hallgató, aki nem tudja, hogy miről van szó, azért itt most az utalást ki kell bontanunk. A 888-ban jelent meg egy ordinári cikk Tobias József MSZP elnök családi életéről, feleségéről és lányáról, minősíthetetlen hangnemű szexista, macsó, alpári írásmű, amitől most már, ahogy a napok telnek, egyre többen és többen határolódnak el. Hát idáig te soha nem jutottál, ez kétségtelen. Bár volt neked egy elég látványos pered, Macó Ágnes.
Igen, szerencsére nem nekem volt, hanem a Kurirnak.
Hát igen.
De hát az történet nagyon röviden megpróbálom, mert hogyha gondolom azért mondtad.
Hát igen.
Annak idején a Elefántnál mi alkalmaztuk először ezt a Photoshop technikát. Mármint a technika megvolt, csak mint üzemszerűen mi alkalmaztuk, hogy betettünk ismert emberek fejét teljesen tőlük eltérő szituációba, és a Macó Ágnest egy fürdőruhás képbe.
Most már szerintem kevesen vannak, akik tudják, hogy ki volt ő. Egy kisgazda politikus volt, aki akkor azt hiszem a parlament alelnöke volt talán, vagy még elnöke.
Alelnöke volt, most egyébként ügyvédként dolgozik.
Igen.
Azt hiszem főleg ingatlan ügyekkel foglalkozik, és elég jól megy neki, tehát visszavonult a politikától. És egy fürdőruhás kép volt róla, tehát nem egy mesztelen fotó, nem egy félmesztelen fotó, egy szép fürdőruhás kép, egy elég szép nőnek a testébe tettük, és hát ezen fölháborodott, és írt nekünk egy levelet, hogy kérjünk bocsánatot. És akkor bocsánatot kértünk a magunk módján, úgyhogy abban de nem nagyon volt köszönet.
Bocsánat, igen, mint a viccben.
Leírtuk, hogy hát tulajdonképpen valószínűleg nem tudom már mit írtunk, de az a lényeg, hogy még jobban megsértődött, és beperelt bennünket.
És azt ki nyerte?
Tessék?
Ki nyerte a pert?
Első fokon a Kurír nyerte, másodfokon a Kurír nyerte, és harmadfokon a Kurír elvesztette. De, hogy úgy mondjam, ebből nekünk nem volt problémám, sőt, majdhogy nem megdicsértek bennünket ezért. A Kurírnál akkor olyan világ volt, hogy gyakorlatilag az összes reggeli híradó, 3 vagy 4, meg a délutáni híradók foglalkoztak ezzel. Eljöttek a tárgyalóterembe, és ráadásul a közvéleménynek a nagyon nagy többsége az mellettünk állt. Úgyhogy olyan publicitást kapott a Kurír, és olyan reklámot, hogy valami hihetetlen volt. És még van egy utótörténete ennek, hogy amikor nem tudom, 3 vagy 400 000 forintot kellett a legvégén fizetnie a kiadónak, emiatt a dolog miatt, akkor megalapította az Elefánt a Macó Ágnes üldözötteinek bizottságát. És csináltunk pecsétet, meg minden, és azt kértük az emberektől, hogy a hogy mindenki küldjön 1 forintot, de ne küldjenek többet, senki ne küldjön többet, csak 1 forintot. 3800 darab 1 forintos érkezett, ezt tudni kell, hogy 20 forintba került egy 1 forintos
feladása
a postán, és úgyhogy végül is ebből is poént csináltunk, és ez mind akkor, ez mind jól sült el. És ma azért hát elképzelhetetlen lenne, szóval most sokkal ridegebb, durvább ez az egész világa, egymásra szemben álló felek között semmiféle úgymond udvariasság, vagy átmenet, vagy átjárás, vagy semmi nem látok, vagy nincsen.
Hát nem is nagyon lehetséges.
Ezért is valamit az előbb mondtam, és aztán befejezem, hogy dühösebbnek látszom. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan dühös vagyok, csak követem a trendet. A trendet, meg hát lekövetem a világot. Tehát legalábbis ezzel hízegek magamnak jobb napjaimban, hogy igen. Úgyhogy ennyi, hogy a világ lett dühösebb, és én erre reagálom talán.
Mennyit írsz naponta, ha egyáltalán naponta írsz?
Hát nem írok naponta, mert inkább olyan hetente 2-3 cikket írok.
Mm-hmm. Az se kevés.
Hát nem, nem.
És mit olvasol? Mi mindent olvasol ahhoz, hogy napra kész legyél a munkádban?
Hát újságot olvasok.
Papírt?
Papír újságot is, internetes újságot is elég sokat. Igen, hát ez valahogy egészen fiatal korom óta hozzám tartozik. Hát meg az szakma. Hihetetlen, hogy újságot olvasol.
Egy újságíró, igen.
Igen.
Minket még így nevelte.
De hát én ugye meg vagyok ettől fertőzve, mármint magamat fertőztem meg.
De tudod, mi vicces, hogy most mentegetőzöl. Most tulajdonképpen mentegetőzöl, ott ez magától értetődik, hát tájékozódni kell.
Igen, de ma már az egyre kevesebben olvasnak, főleg a fiatalok meg, de már talán a mi korosztályunk sem, az én korosztályom papír alapú újságot, internetet még úgy, ahogy gondolom Indexet, 444-et.
Origo, nem, igen.
Origót, igen. Úgyhogy, hát nem tudom, sokat tájékozódom mondjuk inkább így. Mm-hmm.
És az ellenséget is olvasod?
Most már kevésbé, de néha persze.
Mert nagyon, egyszer sokszor, hogy tud az ember szelektálni, hogy mindenre, mindenkire, minden irányzatra, minden álláspontra jusson idő?
Hát először is nem jut, ott kezdődik. Tehát először is be kell vallanunk, és még a pont az elefántos időkben, akkor mi rendszeresen olvastuk a Magyar Fórumot, meg ezeket. Szóval most már ilyenre nem fárasztom magam. Azzal együtt, hogy persze tudom, hogy mi jelenik meg a Magyar Hírlapban néha, mert ilyen hírlistákat, vagy hír összefoglalókat szoktam, és hogyha valami érdekesebb téma van, vagy amiről beszélek, azért azt elolvasom. De alapvetően így direktben azért most már idők eltelt néhány évtized, és inkább kimélem magammal. Régebben azt mondtam, hogy a gyerekeimet föl kell nevelni, most már fölnevelődtek, de talán még, és kicsit távol is vannak már többnyire tőlem, de azért még, talán mégis szükségük van arra, hogy egy darabig legyen apukájuk.
3 gyereked van.
Igen.
És az egyikről tudom, hogy a szó fizikai értelmében is távol van tőled. Mit csinálnak?
2 van távol. Csak az egyik az nagyon távol, a másik az kicsit távol. Azt szoktam mondani, hogy a gyermekeink kétharmadot teljesítettük. A gyermekeink kétharmada külföldön van. A nagyobbik fiunk az Ádám, ő informatikus mérnök Amerikában, a Szilícium völgyben, úgyhogy elég jó helyen van. Ő itt is jó helyen volt, az Ericssonnál dolgozott, most San Francisco mellett dolgozik az Ericssonnál.
Nagyon, nagyon jó hely.
A lányunk pedig pszichológus doktorandusz hallgató Németországban. Ő itt az ELTE-t végzett, de az utolsó éveiben már Olaszországban élt az olasz barátjával, akiben most már elmentek Németországba, és ott az egyetemen megpályázott egy doktorandusz ösztöndíjat, és most azt csinálja.
És nincsenek nyelvi problémái? Hát amíg elméleti pszichológus, addig persze nincs.
Hát a lányunk úgy került Olaszországba, hogy addigra tökéletesen beszélt, gyakorlatilag tökéletesen beszélt olaszul, angolul, tudott elég jól spanyolul,
magyarul. Hát akkor az emlény német már nem volt probléma.
Németül nem tudott egy szót sem, úgy ment németül gyakorlatilag. Most már majdnem 2-1,5 éve kívül, és most már tud, mert azért járt egy intenzív nyelvtanfolyamra, de ott őt az angol nyelven vették föl. Tehát alapvetően az ő ottani doktorandusz hallgatói munkájához, mert dolgoznia is kell az egyetemen, kisebb előadásokat tart meg. meg konferenciákon kell részt vennie, meg közben a doktoriá az angolul megy, de a közeg ugye az német, a barátja, az élettársa az olasz, úgyhogy néha felüdülés neki az, hogyha magyarul tud beszélni.
Ez egy kavalkád, nemzetközi kavalkád.
Hát ilyen lett a világ egyébként valahogy, igen.
És akkor...
A kisebbik fiunk, ha itthon van, nem is akar eltávozni innen.
Na, igen, azért beosztottátok, igen.
Ő az egyharmad, aki vendéglátással foglalkozik, egy menedzser, egy ilyen étteremnek a menedzsere.
A ti szakmátokat egyik se. Jó, egészséges érzékkel döntöttetek ti úgy, hogy ne folytassák, ne legyenek se újságírók, se
grafik. Én örültem, hogy nem lettek, annak ellenére, hogy különösen a két nagyobb, azok nagyon jól írnak. Sokkal jobban, mint én az ő korukban írtak. A lányomnak, amíg még pszichológus hallgató volt, jellemző módon volt egy pszichológiai blogja, ami viszonylag, amennyire ezek tudnak népszerűek lenni, az úgy viszonylag népszerű volt. Aztán, ahogy befejezte az egyetemet, nyilván rájött arra, hogy még mennyit kéne tudnia, nem. Szóval az a lényeg, hogy nagyon jól ír. Az informatikus fiam is nagyon jól ír, és nagyon jó humora van, de nagyon örülök neki, hogy nem ezzel foglalkoznak.
Te megbántad, hogy ezt a pályát választottad?
Nem bántam meg, csak más lett a világ. Szóval amikor
itt már ne legyen a gyerek.
Neked nem kell mondanom, amikor mi kezdtük az újságírást, mondjuk te rádiós voltál, de ott is azért számított, akkor én úgy gondolom legalábbis, hogy nagyon sokat számított, hogy ki hogy tud írni.
Hát hogyne?
Ma egy újságírónak, és ezt nem pejoratív értelemben mondom, inkább az számít, vagy az, hogy ki tud jó tartalmat generálni, kinek van jó kapcsolatrendszere, tehát ki tud minél több az újság számára hasznos tartalmat bevinni az újságba. Az ilyen úgynevezett stilisztikai bravúrokra egyre kevésbé van szükség. Van még néhány őskövület persze, akik egészen kiválóan írnak, a Megyesi Gusztitól kezdve a Váncsáig, említhetném a Parakovácsot meg minden, de nem ez már a jellemző, nem erre a sajtóra már.
Hát tudom, én emlékszem, ha már a pályám kezdetét emlegeted, és azért ezt szívesen elmondom, noha nem erről szól ez a beszélgetés, de némiképp ide tartozik, hogy én ugyan rádiós újságíró voltam 40 évig, de mindig mindenki meglepődött azon, hogy írok. Egyrészt a pályám elején a külföldi adásoknál dolgoztam, ahol effektíve magyarul írtam. Nem a szülőföldünknek nem, dolgoztam, nem. Volt egy olyan, hogy központi szerkesztőség, ahol magyarul készültek hírek, meg különböző cikkek, amelyeket aztán a nyelvi szekciók lefordítottak.
Igen, igen.
És tehát én effektíve írtam. Na most ezt is elég nehéz volt elmagyarázni az embereknek. Aztán váltottam, és amikor a rádióba kerültem, de hát amikor már a műsorkészítők világába, akkor nagyon-nagyon szerettem a jegyzetet, mint műfajt, és évekig sikerült is fenntartani egy jegyzett szériát, amiben hát egészen kitűnő emberek, Kulcsár, Behjer Iván írtak, ez minden nap megjelent egy kis jegyzetecske, egy kis 5 perc, ezek volt a napi 5 perceink. Én ezt nagyon fontosnak tartottam, egészen addig, míg jött a Súh György nevű rádióelnök, aki közölte, hogy rádiójegyzet, mint műfaj nem létezik. Nem mondta, hogy tilos, nem mondott ért, azt mondta, hogy nincs. És akkor attól kezdve mi jegyzetírók ki lettünk radírozva, szóval nem voltunk kitítva, csak nem voltunk. No, mindegy. Azt akartam még tőled kérdezni, hogy te még a mai napig is benne vagy a fősodorban, és hát a most kifejtett kis szakmai eszmefuttatásból is kiderül, hogy egészen más nyelvezet, egészen más világ, igen, tartalmat bevinni, média felületet foglalni, igen. Hogy másképp ír-e az ember online, mint papírra?
Hát nem tudom, hogy mások másképp írnak-e, én nem. Én, amikor még a Wikipédia felsoroláshoz térjünk, én igazából soha nem tartottam magam bloggernek. Azzal együtt, hogy 2007 óta megy a blogom.
Hát mindjárt jubilálsz.
Hanem újságíró vagyok, akinek tulajdonképpen oda száműztem magam egy blogszférába. Igazából nem azért, mert nem találom a helyem, mert azért dolgozom, meg jól el vagyok, de itt tulajdonképpen olyan szabadságot kaptam, és élvezek, amire nekem világéletemben szükségem volt.
Mondd, ez hogy van szerkezetileg, hogyha a blogger csatlakozik egy laphoz, akkor is megmarad a teljes függetlensége, nem szerkesztik, nem kérnek témát, vagy ellenkezőleg javasolnak. Szóval akkor is szabad vagy?
Hát én ugye pillanatnyilag a Norblognál ott jelennek meg az írásaim, és tulajdonképpen az én munkámban soha senki nem szólt bele itt. Rám nyilvánvaló, hogyha gondolom, hogyha nagyon-nagyon eltérne a Népszabadság értékrendjétől az, amit csinálok, akkor lehet, hogy nem örülnének annak, hogy ott van blogom, de én soha senkivel a szerkesztőségben azért, hogy sok embert ismerek, vagy több embert személyesen ismerek, de nem egyeztettem soha senkivel erről.
Akkor most nézem a másik végletet, hogy nem kérnek számon értékrendet, irányvonalat, felfogást, világnézetet, ami nagyon jó. És
nem számon kérik, hanem örülnek annak, hogy hasonló inkább az övékhez.
Ez így van. De most nézzük a másik végletet, hogy effektíve szerkesztés, olvasó szerkesztés, hogy valaki megnézi-e, hogy az úgy jó-e, hogy szóval, hogy nincs-e véletlen valami. Egy külső szem, amelyik nem a tiéd. Én amikor írok, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy a saját írásaimban azt olvasom, amit én írni akartam, és nem azt feltehetőleg, amit írtam. Tehát a kettő között van egy kis különbség. Igen. Hogy jó, ha ez szerkesztve van. Ilyen típusú szerkesztői munka létezik-e még?
Hát olvasó szerkesztők azok már nincsenek gyakorlatilag, elsősorban spórolásból kifolyólag. Ahogy mondani szokták, viccesen lenne rá igény.
Hát hogyne?
Lenne rá igény sok helyen, de egyáltalán, szóval ez nincsen. Ebből a szempontból egyébként most, hogyha ezt mondod, egy picit mégiscsak írói munka, az, amit csinálok, bár alapvetően műfajilag publicisztika, tehát újságírás, de olyan szempontból, hogy nem tagozódik be egy újságnak a szerkezetébe, a hierarchiájába, nem megy át azon a lépcsőkön, hogy rovatvezető, főszerkesztő, helyettes, főszerkesztő, előtt közben még olvasó szerkesztő. Tehát igazából most nagyon nagy szavakat fogok mondani, és talán, hogy magamnak kell megfelelni. Mindig azt szoktam mondani, hogy elsősorban magamnak szeretnék megfelelni, utána az olvasóknak természetesen, mert ugye azért a mi szakmánk az egy eléggé, majdnem olyan, mint a színészeké, tehát végül is szeretünk tetszeni, azzal együtt, hogy nem kiszolgálni egy közízlést legalábbis. Tehát, de nyilvánvaló sokkal jobban örülök annak, hogyha egyetértő dolgok jönnek, nem szállok el tőle. Tehát sem attól, hogyha megdicsérnek, sem azt, hogyha mondjuk 90%-ban csak kritikát kapnék, akkor valószínűleg abba hagytam volna.
De nem hagytad abba, mi most egy icipicit abba hagyjuk, zenélünk, és aztán folytatjuk.
A szemeteknek, ó nem, ó nem, soha se higgyetek a szemeteknek. Hé gyerekek, figyeljetek, elmagyarázom a bűvészetet. A pódium áll, a rivalda kész, zajlik az össznépi megtévesztés. Nézd, az ott a kincs, csiribi csiribás híre sincs. Az elme villog, dől a szöveg, s úgy, ahogy én is jól megeszed, ó nem. Soha se higgyetek a szemeteknek, ó nem, ó nem. Soha se higgyetek a szemeteknek. Napsra vár, ha becsapott már, s él belőled, mint a király. S minden csaláshoz van elég ész, és a bilincsből mindig kifér a kész. Kérdezed, s félrevezed, s jól esik, hogy elhiheted. Egy széles mosoly csak neked, s úgy, ahogy én is jól megeszed, ó nem. Soha se higgyetek a szemeteknek, ó nem, ó nem. Soha se higgyetek a szemeteknek. Néhány földön jártam, néhány cirkuszt láttam. De jegyet veszek, s ráfizetek,
megismétlik a tükkjeiket. Nézek, mintha látnék, s minden törvényt átlép. A szemembe küldi a fényt, így lesz a fejben sötét. Soha se higgyetek a szemeteknek, ó nem, ó nem. Soha se higgyetek a szemeteknek. Piros, ott a piros, itt úgysem lehetsz túl okos. Tudom, mindez játék, szabályos, csak másképp. A szemembe küldi a fényt, így lesz a fejben sötét. Ó, nem, ó, nem, soha se higgyetek a szemeteknek, ó, nem. Soha se higgyetek a szemeteknek. Hé gyerekek, figyeljetek, elmagyarázom a bűvészetet. Ott lenn a tömegben, ott a helyed, kiválaszt és beköti a szemed. Táncolj körbe, jó bohóz, annyira jó, hogy meghatóz. Hallod a tapsot, s nagyra nősz, ez nagy mutatvány, s újra bedőlsz. Ó, nem, ó, nem, soha se higgyetek a szemeteknek. Ó, nem, soha se higgyetek a szemeteknek. Ó, nem! 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 Soha se higgyetek a szemeteknek.
Van valami, amit nagyon meg akarsz írni? Sóhaj.
Mármint, ez, igen, hogyha igazi író lennék, és lehet, hogy azért megpróbálok majd tényleg író lenni, és a Magyarország utolsó 20 évéről, 25 évéről írni egy ilyen nagy, szatirikus, de végül is komoly mondani való egy regényt. Ez viszont idő kellene, és ez kicsit ez a napi meló, vagy napi munka, ez pont ettől veszi el. Ugye igazából még nem tudtam rászánni magam arra, hogy egyszerűen akár egy fél évre félre tegyek mindent, és úgymond a nagy művel foglalkoznak. Pedig hát Karinti is ugye a számadás a talentomról, úgyhogy ő számon kérte magától a nagy művet, hogy mi van, pedig hát neki megvolt, sőt többször is.
Úgyhogy... Ezt az ember magáról sose tudja, még a Karinti se tudta magáról, hogy megvolt az a nagymű.
Igen.
De hát ez nem számunkra, és hát nagyon nehéz kiszakadni a napi rutinból, és egy másfajta napi rutint fölépíteni ahhoz, hogy például egy ilyen munka megszülessen, meg hát a kiadói viszonyok. Szóval én ebben mondjuk nagyon kevéssé vagyok jártas, de hát említetted is, hogy nem kapkodnak a kiadók. Egyrészt mindenki könyvet ír, minden újságíró igen. Könyvet ír. Egészen megdöbbentő, hogy milyen sokféle közlési vágy feszíti a kollégákat és az embereket. Másrészt meg erre a kiadók nem tartanak igényt, de azt lehet sejteni, hogy mondjuk az olvasónak kell-e?
Hát igazából nem tudom, hogy tulajdonképpen ugye elkezdtem írogatni magamnak egyelőre a Ludas Matyinál eltöltött 10 évet. És tulajdonképpen nem csak a Ludas Matyiról írnék ott, hanem arról a környezetről, ami körülvette. Én 80-tól 90-ig dolgoztam ott, ami egy nagyon érdekes időszaka nem csak a Ludas Matyinak, hanem hát a magyar társadalomnak. És nem csak a Ludas Matyiról szólna, hanem más újságokról, a sajtóról, és nem csak a sajtóról, hanem kicsit Magyarországról. És ez egy ilyen nagyon laza, de mégis komoly mondani valójú, de nagyon olvasmányos könyv lenne, amiből már megvan több fejezet, de időnként elgondolkodom azon, és múltkor beszéltem veled a Kulcsár Istvánról, mint az egyik utolsó olvasó szerkesztő, aki addi csak egyek azzal, hogy tényleg barátomnak mondhatok most már néhány éve.
Ő a Magyar Rádió munkatársa volt több évtizedig, tudósító.
Kezdtem Moszkva, a szakmát, akkor ő már ikon volt ebben
hát ez így van.
A szakmában.
De amit kevesen tudnak róla, mert az, hogy tudósító, meg külpölt, de egy elképesztően precíz, alapos ember.
Az életét is szakmailag, több könyvben is. Igen. Ezeket olvastam, zseniális könyvek. De mégis azt kell, nagyon jól van megírni, írva, sziporkázó humorral, tárgyszerűséggel, és mégis azon gondolkodtam, hogy rajtunk kívül, meg mi néhány ösbölényen kívül kit érdekel. Tehát, hogyha én akármilyen zseniálisan megírnám, mert azért annyira vagyok szerénytelen, hogy ezt a Ludas Matyi, 10 év Ludas Matyi, ez lenne a munkacíme.
Hát ezt most már csak te tudod megírni, már nem is nagyon, az ösbölények közül már nincs is itt senki.
Az írók közül gyakorlatilag már a Münch Andris az, aki rajtam kívül úgymond életben van. A rajzolók közül még élnek, de hát ők nem néhányan, de ők nyilván nem fogják, a Sajdik nem fogja megírni, a Krenner nem fogja megírni.
Majd megrajzolja neked. Hát ez például tipikusan egy olyan dolog, amiben beleférnének ezek a zseniális karikatúrák.
Szerintem meg fogom írni egyébként ezt a könyvet, tehát méghozzá el tudom képzelni, hogy fél éven belül neki látok, és kb. Ez 3-4 hónap alatt már be tudom fejezni, mert gyakorlatilag sok minden megvan leírva, sok minden benne van a fejemben. Mondom, néha elbizonytalanodom, hogy ebben a világban, amiről az előbb beszéltünk, ami durvább lett, gyorsabb lett, tulajdonképpen kit érdekelnek ezek a dolgok. Szóval a mi korosztályunkat valószínűleg igen, de kérdés, hogy vagyunk-e mi elegen ahhoz, hogy...
Hát tudod, azt kell mondanom, hogy még a nyelv is teljesen más, amit beszélünk. Én akkor adtam föl a dolgot, amikor a rádiónak kineveztek egy új elnököt, hát megnevezem, semmi titok nincs benne, Suh Györgynek hívták. És összehívott egy értekezletet, de ő nem értekezletet hívott össze, hanem azt szerepelt a meghívón, hogy állománygyűlés. És én ettől rosszul lettem, mert az állománygyűlés addig nekem szigorúan...
Nem tudtad, hogy katona vagy.
Az egy katonai kifejezés volt, hogy hát egy ilyen abszolút emberi közegben, mint amilyen akkor maradványaiban is, meg halálában is még azért a Magyar Rádió volt, hogy miért állománygyűlést. És azóta több helyütt és több alkalommal is hallom, olvasom, hogy ilyen teljesen civil közegben állománygyűlést tartanak, de hát jön a többi kifejezés is. Egyszerűen nyelvileg más a dolog, és egyre kevesebb közömet érzem ehhez. És azt gondolom, hogy egy újságírónak is változnia kell, mert hát, hogy is mondjam, bizonyos stílusfordulatokat föl kell venni, mert nem érti meg a közönség.
Nemrég beszélgettem egy volt kollégámmal, aki a Kurírnál fotoriporter volt, értelemszerűen most Angliában él, és ott dolgozik, de néha hazajön, és ő azt mondta, hogy ha ő nem ismerne, akkor az írásaim alapján ő olyan 40 évesnek gondolna engem.
Ez jó, ez nagyon
ez
jó.
Nagyon, igen, ez egy nagyon nagy dicséretnek számított nekem, de visszatérve arról, amire kb. 20 perccel korábban beszéltünk, hogy én azért nem próbálom fölvenni azt a stílust, amit a ma 20 évesek csinálnak, de azért próbálok lépést tartani a világgal, és próbálok érdekes maradni. Tehát végülis nekem mindig is már 25 éves koromban is az volt a, nem az poétikám, de majd, hogy nem az, hogy érdekesnek lenni, mert különben nem olvassák el. Ami nem jelenti azt, hogy olcsónak kell lenni. Tehát nem, azt hiszem nem kell különösképpen
nem,
ezt magyarázni.
Teljesen érthető.
Tehát igen. Amikor mi az elefántot csináltuk, a Kurír elefántot, ami egy nagyon harsány és végtelenségig szemtelen heti lap volt, akkor előtte mindig az akkori HVG-nek az olvasótábora lebegett. Tehát akik műveltek, tájékozottak, érdeklődők, hogy ennek a rétegnek, ennek az értelmiségi rétegnek csinálni egy humoros lapot, akik viszont nem feltétlenül túlműveltek, vagy ilyen befelé nézők, tehát nem 500 fővárosi értelmiségnek, hanem annál sokkal szélesebb körnek, de én azt gondoltam, hogy ugyanazokat a, és megint nagy szavakat használok, üzeneteket visszük el, vagy képviseljük, amiket mondjuk a hócipő, amit a maga a nemében egyébként én nagyon nagyra tartottam. De én nem hócipőt akartam csinálni.
Jó, hát az ember mindig mást akar csinálni, mint a többiek, hát ez teljesen evidens. A feleséged nem csak grafikus, meg festőművész, korrigáltuk a Wikipédiát az imént, tehát Édu a karikaturista is, igen. És ha jól emlékszem, egy közös könyvetek volt. Dolgoztok ti együtt egyébként? Van egy ilyen szakmai együttműködés, mert egy karikaturista az voltak éppen az újságírásnak egy egészen speciális
nem, faja. Nem dolgozunk együtt, pont az első könyvünknek a kapcsán, ott nagyon csúnyán
összevesztünk ezen a
könyv. Első és egyetlen könyvünk. Olyan volt, hogy egy könyvemet ő illusztrálta, az annak nagyon örültem, tehát az odáig rendben van. Mind a ketten nagyon ilyen elég erős egyéniségek vagyunk, abból a szempontból, hogy nem nagyon hagyunk beleszólni a munkánkba. Tehát aki egyébként engem ismer, és most már mi újabban nem nagyon találkozunk, csak régebben találkoztunk gyakrabban. Én látszólag ennek az ellenkezője vagyok, mert ilyen kis dolgokban nagyon könnyen engedek. Csak nagy dolgokban nem vagyok egyáltalán hajlandó engedni, és itt, hogyha odáig eljutunk, akkor előfordulnak problémák, veszekedések, úgyhogy végül is ezen a Jó játék a rajzfilm című könyvön azért elég sokat nem összekülönböztünk, hanem rájöttünk arra, hogy nekünk nincs szükségünk arra, hogy ilyen módon együtt dolgozunk, de megmutatjuk a másiknak a dolgokat, ő megmutatja a rajzok, és én azt mondom, hogy nagyon jó, és gyakran bírálja, vagy kritizálja a cikkeimet, és 10-ből egyszer igazat adok neki.
Pszichológus lányod van, én pszichológustól hallottam, hogy házastársak soha ne dolgozzanak együtt. Kérdezd meg tőle, hogy ő is ezt vallja-e.
Nem tudom, hogy nem ezt vallja-e, de a gyakorlat, anélkül megkérdeztük volna, erre jutottunk mi is, úgyhogy...
De azért sok szeretettel üdvözlöm, légy szíves Addát, és nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, és hát elröppent az idő, úgyhogy nekünk zenei kötelezettségeink vannak, és elköszönök tőled,
Köszönöm, Péter. Hogy itt lehettem, és beszélgethettünk.
Földes Pétert hallották.